Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle van az én szabadulásom. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén dicsőítsük Urunkat a 155. számú dicséret eléneklésével, amely így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Istennek hozzánk szóló igéjét hallgassuk meg, amint azt megtaláljuk Náhon próféta könyvének első fejezetében, az első 7 verset. Mivel ez egy hosszabb igeszakaszt, helyünket elfoglalva, de figyelmes szívvel hallgassuk. Az említett helyről így szól hozzánk Isten igéje. Ninive terhe az elkósi Náhon látásának könyve. Buzgon szerető és bosszú álló Isten az Úr. Bosszú álló az Úr, és telve haraggal, bosszút áll az Úr az ő ellenségein, és haragot tart az ő gyűlölői ellen. Hosszú tűrő az Úr, és nagyhatalmú, és nem hagy büntetlenül. Szélvészben és viharban van az Úrnak útja, és lábainak pora a felhő. Megfeddi a tengert, és kiapasztja azt, és minden folyamat kiszáraszt. Elfonnyad a Básán, és a Kármel, és a Libanon virága elfonnyad. A hegyek reszketnek előtte, és a halmok szétmállanak. Tekintetétől megrendül a föld és a világ, és minden, ami rajta él. Ki állhatna meg haragja előtt, és ki bírhatná ki búsolásának tüzét? Heve szétfoly, mint a láng, és a kőszálak is szétporlanak tőle. Jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és ő ismeri a benne bízókat. Isten áldja meg az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását, és szent lelkét ajándékozza nekünk, hogy megértve az ő akaratát, cselekedni is tudjuk azt. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és imádkozzunk. Magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, azért, hogy az elmúlt héten is minden dolgunkban, minden körülmények között velünk voltál, és szerető atyaként gondoskodtál mindenben rólunk. Köszönjük, hogy akár bánat, akár teher, akár fájdalom, vagy éppen öröm, vagy testvéreink örömével való együttérzés volt a szívünkben, Te mind végig megtartottál bennünket magadban, a benned való hitben. Köszönjük neked, hogy új életet ajándékoztál nekünk, és ez mindennél jobban szeretnénk meghálálni neked, mert fontosabb az elmúlt hét eseményénél az, amit ott a Golgotai kereszten elvégeztél, és húsvétkor megmutattál, hogy egyszülött fiat meghalt és feltámadt értünk, bűneinkre bocsánatot és az örök élet reménységet elnyerhessük. Köszönjük neked a megváltás művét, és köszönjük azt neked, hogy Szent Lelked napról napra adja nekünk a hitet, amely ezt megragadja, ennek örvendez és ezzel együtt él. Bocsáss meg nekünk, Urunk, azokat a dolgainkat, amiket hitetlenségből tettünk, mert igédben írva van, hogy ami nem hitből van, bűn az. Bocsáss meg nekünk, amikor szívünk testi vágyaira hallgatott. Bocsáss meg, amikor rád nem tekintettünk, igédre nem gondoltunk, amikor önmagunk körül forogtunk, vagy önzőek voltunk. Bocsáss meg, amikor mással tettünk volna jót, de nem tettük meg. És kérünk, hogy leginkább bocsáss meg azt, hogy nem adtunk neked hálát mindazért a jóért, amelyekkel elárasztasz bennünket napról napra. Mindazáltal, Urunk, kegyelmes és irgalmas vagy, ezért köszönjük neked, hogy jöhetünk hozzád, naponként bűnbánatot tartva, kegyelmedben bízva, és köszönjük neked, hogy a bűnbocsánat bizonyossága miénk lehet. Köszönjük azt neked, hogy testvéri közösségbe ma is összejöhettünk, hogy nevedet imádjuk, magasztaljuk, énekeinkkel, imádságainkkal, szívünk megalázásával, igédre figyeléssel, annak való engedelmességgel, való törekvéssel téged tiszteljünk. Szeretnénk kérni, Urunk, hogyha ma is megajándékoznál bennünket szent igéddel, amely elhat a szívek mélyéig, átformálja gondolatainkat, átformál legbelül bennünket, és felkészít bennünket azokra a jó cselekedetekre, amelyeket te készítettél elő. És Urunk, szeretnénk kérni, hogy a mi együttlételünk ad lehessen világító mécses ebben a világban, hadd lássák meg az emberek, hogy mi téged tisztelni, imádni jöttünk össze, és hogy mi a te gyermekeid vagyunk. Ebből azt szeretnénk, Urunk, hogyha te magad látszódnál és mutatkoznál meg. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg Isten tiszteletünket, alkalmunkat, és szeretnénk kérni, hogy tedd azt úgy gyümölcsözővé, hogy minden a te dicsőségedre hadd történjen. Kegyelmedben bízva kérünk, hallgass meg. Amen. Hirdetem bűneink bocsánatát, amint azt a 103. Zsoltár 12. és 3. versre is írja. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket az Úr. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Amen. Folytassuk Istennek énekszóba való dicsőítését a 276. számú dicséret eléneklésével, amelynek az első verse így kezdődik. Egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy.
Yeah.
Jöjjetek, könyörögjünk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy megígérted, hogy ahol a te nevedben összejönnek, ott jelen vagy lelked által. Így köszönjük neked jelenlétedet. De szeretnénk, Urunk, azt is kérni, hogy munkálkodj bennünk. Szeretnénk kérni, hogy az egy szükséges dologra hadd figyeljünk te rád. Kérjük, hogy mutasd meg magadat igéden keresztül, és segíts nekünk hittel téged meglátni, követni. Amen. Istennek hozzánk szóló igéjét a már felolvasott ige szakaszból, Náum próféta könyvének első fejezetéből olvasom, válogatott verseket, második, harmadik és hetedik versből. Buzgón szerető és bosszú álló Isten az Úr, hosszú tűrő és nagyhatalmú, nem hagy büntetlenül. Jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és ő ismeri a benne bízókat. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, Náum próféta könyve egy eléggé rövid része az Ószövetségnek. Konkrétan, ha megnézik a testvérek, egy lap két oldalára rá is fér az egész könyv, nem egy hosszú írás. Mégis eléggé nehéz olvasmány, ritkán szoktunk róla beszélni. Mivel a fő üzenete és tartalma nehezen érthető, mert az egész könyv az asszír főváros pusztulását, Ninive vesztét hirdeti meg. És gyakran nehezen tudunk ezzel az üzenettel mit kezdeni, hogy mi üzen nekünk, korunk hívő emberének Isten egy több ezer évvel ezelőtt létezett főváros pusztulásával. És amikor először végigolvassuk ezt a könyvet, bátorítom is erre a testvéreket, tényleg két oldalnyi, nem hosszú, az ember átolvassa, először sokakban az a kérdés vetődik fel ilyenkor, hogy hogyan lehetséges az, hogy Isten, aki ilyen ítéletet és pusztulást hirdet meg, és ilyen részletesen ki is fejti, hogy mi fog történni, hogyan lehetséges, hogy ez az Úr ugyanaz, aki kegyelméből miértünk szenvedett a Golgotai kereszten. A kérdés okkal legtöbbször az, hogy nem gondolunk bele, hogy Isten haragja az Ószövetségben többször megnyilvánul és jobban láthatóvá válik, mint az Új Szövetségben, bár leginkább a Golgotai kereszten ragyog fel Isten bűneink miatti haragja. Mégis inkább csak az Ószövetségben szoktuk ezt észrevenni. Már a felolvasott első fejezet, első hét verse is megdöbbenti, megfélemlíti, magával ragadja az embert, amikor belegondol annak igazi tartalmába. Hiszen az élő Istent végtelenül hatalmasnak, de bosszú állónak mondja, aki teljes pusztulással bünteti a neki hátat fordító Ninivét, a pogány birodalom fővárosát. Bár felolvastam a lekció alkalmával, most még egyszer hadd olvassam fel a testvéreknek ezt a szakaszt, hogy lássuk és értsük, miről van szó, mennyire félelmetesen jelenik meg az Úr ebben az igében. Buzgón szerető és bosszú álló Isten az Úr. Bosszú álló az Úr, és telve haraggal. Bosszút áll az Úr az ő ellenségein, és haragot tart az ő gyűlölői ellen. Hosszú tűrő az Úr, és nagyhatalmú, és nem hagy büntetlenül. Szélvészben és viharban van az Úrnak útja, és lábainak pora a felhő. Megfeddi a tengert, és kiapasztja azt, minden folyamot kiszáraszt. Elfonnyad a Básán és a Kármel, és a Libanon virága elfonnyad. A hegyek reszketnek előtte, a halmok szétmállanak. Tekintetétől megrendül a föld, a világ és minden, ami rajta él. Kiállhatna meg haragja előtt, és kibírhatná ki búsulásának tüzét. Heve szétfoly, mint a láng, és a kőszálak is szétpollanak előtte. Mindezeket hallva, testvérek, az ember inkább félni kezd az Úrtól, megretten, mintsem, hogy közeledni kívánjon hozzá. És ezért csodálatos az, testvéreim, hogy a folytatásban, a hetedik versben A próféta által ezt jelenti ki az Úr, hogy jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és ő ismeri a benne bízókat. Ez a hetedik vers olyan, mint oázis a sivatagban, amelyet meglátva az ember fellélegzik, és reménykedni kezd. Mert az Isten haragjáról szóló beszámoló közepette, mennyei atyánk biztosít bennünket arról, hogy bár ő bosszú álló, végtelen hatalma, és senki nem állhat meg előtte, de ő mégis jóságos, erősség a szorongatásba, és ismeri a benne bízókat. De hogyan fér meg ez a két kijelentett dolog egymás mellett? Isten haragja, bosszúja, és az, hogy ő jó. Miért vált át hirtelen a próféta Isten hatalmának szép leírása után arra, hogy jó az Úr? És miért beszél ilyen hosszan egyáltalán Isten a saját természetéről, ha a könyv nagy része Ninive pusztulását ecseteli? Nem egyszerűbb lett volna, mint Jónás esetében is kijelenteni, hogy elpusztul Ninive? Miért kell az Úr természetéről itt beszélnie a könyv leges legelején? És mi az a vigasz, amit Isten adni akar ezáltal az ő népének? Mert azért iratott meg ez a könyv. Ezekre a kérdésekre keresnénk választ a mai igehirdetés keretein belül, de mielőtt ezekre rátérnénk, előbb arról a korról kell beszélnünk, amelyben a próféta élt, és amelyben a leírtak elhangzottak, hogy megértsük a szituációt. Pontosan nem tudjuk, hogy Náhum próféta mikor élt, csak egy időkeretet tudunk. A harmadik fejezetben a próféta említi Téba városának elestét, ami Krisztus előtt 663-ban volt. És Ninive pusztulását jövendőli meg, ami Krisztus előtt 612-ben volt. A kettő között élt tehát a próféta. Ekkorra már Izrael országa nem létezett. Mert Krisztus előtt 722-ben az Asszír birodalom megtámadta, elfoglalta Izrael országát, és a legtöbb várost a földig rombolta. A népet pedig deportálták egy messze vidékre. Az asszír nép kegyetlen volt ilyen szempontból. Minden meghódított ország népét jó messze telepítették a saját hazájuktól. Júda országa még fennállt, amikor Náhum szolgált, de erősen az asszír birodalomtól függött, mint minden ország ebben a térségben. Ez az országtól való függés félelmet, nyomorúságot jelentett. A próféta az első fejezet 13. versében igának is nevezi ezt a kapcsolatot. Júdán Asszíria igája volt, amit az emberek megéreztek a mindennapi életben. De beszélnünk kell arról is, hogy milyen volt az egyház helyzete, a hívőké, mert őket is szólítja meg az Úr. Először is a júdeai hívőknek látniuk kellett izraeli testvéreik pusztulását. Tudták jól, hogy Izrael hűtlen lett az Úrhoz, és engedetlenségük miatt történt az ítélet felettük, ahogyan azt a próféták előre meg is jövendölték, és figyelmeztették is a népet. És bár az ítélet igazságos volt, mégis a júdeai hívők számára fájó volt látni a testvér népük pusztulását. És fájó volt azt látni, hogy akik mindezt elkövették, az asszír nép büntetlenül maradt. Mert nemhogy Isten megbüntette volna őket, hanem még ez a birodalom még erősebbé vált, még hatalmasabbá. És az ő igájukat érezték a hétköznapokban magukon, a hívők is. Az egyház saját bőrén tapasztalhatta, mit jelent az, hogy gonoszkodnak vele, úgymond. Mások gonoszságát érezni minden nap. Többször beszámol a Szentírás arról, hogy az asszírok betörtek Júdeába, elfoglalták a városokat, és micsoda pusztítást végeztek. Ez hétköznapi valóság volt számukra, nem egy elméleti, politikai függés és elnyomás csak csupán. És mindemellett a hívőkre terhelődött az is, hogy ebben a korban istentelen királyok, Manassé és Ammon királyok uralkodtak, akik az egyház ellenségei voltak, akik más vallásokat, a bálványimádást részesítették előnybe. Csak Jósiás király uralkodásával lett jobb az egyház helyzete, de ekkorra már elkerülhetetlenné vált Júda büntetése is, mert megromlott a nép, megromlott az egyház is, és Jeremiás, már Jósiás király ideje alatt hirdetnie kellett a babiloni fogságot, Isten büntetését. De a hívőket sorsát más is nehezítette. Nem csak a saját sorsuk és testvérei kitetlensége és veszte okozott nekik fájdalmat, hanem az is, hogy Istent gyalázat érte. Izrael elpusztult, és akárhogy is hűtlenné vált az Úrhoz, Izrael népe mégis Isten szövetséges népe maradt. Amikor Izrael elpusztult, és Asszíria továbbra is büntetlen maradt, sőt, még jobban megerősödött, mint korábban, akkor a pogányok azzal gúnyolták a zsidókat, hogy micsoda hatalma van a ti isteneteknek. Hát ez történhet a népével, Izraellel. Bizony az Úr erőtlen, gyenge, nem képes megvédeni az övéit. És Júda hívő népét ez a gyalázkodás még inkább elszomorította, mint saját helyzete. Ezért küldte el Isten Náhum prófétát, hogy erősítse és bátorítsa az ő népét. A próféta neve azt jelenti, hogy vigasztalás. Mivel Isten a neki adott üzeneten keresztül akarta megvigasztalni a népét. De azok, akik azt gondolják, hogy ez a vigasztalás annyiban kimerül, hogy elpusztul Ninive, azok igazából nem gondolják végig, hogy csak egy újabb kérdést tesznek fel. Mert hogyan lehetne ez a vigasztalás? Hogyan vigasztalhatná meg a hívő népet több millió ember pusztulása? Nem inkább kegyetlenségre val az, ha valaki mások pusztulásában gyönyörködik? A prófétai könyv többet mond a vigasztalásra, mint hogy elpusztul Ninive. És nem azt üzeni, hogy gyönyörködjél mások vesztében. Ezékiel könyvének 33. fejezetének 11. versét jól ismerjük. Azt mondja az Úr, nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Az Úr sem gyönyörködik a hitetlen vesztében. Nekünk sem ez a fő vigasztalás és üzenet, majd megbűnhődik az illető. A vigasztalás nem ebben van, hanem ami emögött, az ígéret mögött áll. Megértve tehát a történelmi hátteret, nézzük meg, hogy mit is üzen nekünk Úrunk ezen az igén keresztül. Először arról lesz szó, hogy mi az, ami Isten hívő népét elszomorítja. Azután másodszor, hogy hol találnak vigasztalást, harmadszor pedig arról, hogy ez az ige szakasz bővebben milyen gondolatokkal bátorít, vagy éppen figyelmeztet bennünket. Az első dolog tehát, amit meg kellene tanulnunk ebből az igéből az, hogy mi fölött bánkodjunk és szomorkodjunk. A próféta idejében élt hívők szomorúak voltak, már részben összefoglaltam, hogy mi miatt. Szomorúak voltak, hogy izraeli testvéreik elhagyták az Urat, hogy figyelmeztetésekre nem hallgattak, és hogy végül elpusztultak. Szomorúak voltak a külső elnyomás miatt, amitől szenvedtek a hétköznapi terhek, fájdalom és szenvedés miatt. Fájt nekik országok vezetőinek hitetlensége, az egyház romlása, népük romlása és züllésé, és fájt nekik leginkább az, hogy Isten nevét gyalázat érte, és sokan nem fordultak ő hozzá. Összességében ez a nép vigasztalásra szorult. Ezért kellett Istennek Náhumot, a vigasztalót elküldeni. Napjainkban, amikor a legtöbb ember a testi és lelki élvezettől hajtatva él, mert az a fő célunk, hogy testileg és fizikailag is kényelmes életünk lehessen, Másrészt meg lelkileg is mindent megteszünk, hogy nyugtunk és béküljünk legyen. Nem számít az, hogy az a jóga, meditáció, bármi más egyéb révén akarjuk megszerezni. Minden áron békét akarunk. Amikor az embereket az élvezetek hajtják, a nyugalmat a szabadidőben is próbáljuk úgy élni, hogy az nekünk élvezetes had lehessen. Sajnos kereszténységünkbe is belopózkodik ez a fajta vágyakozás, ez a testi vágyakozás, hogy legyen nyugalmam. A hatalmas Isten sok esetben korunk egyik fő örömforrásává degradáljuk le. Azért keresd Istent, és azért higgyél benne, mert így leszel boldog, és így tudod fenntartani az állandó örömöt az életedben. És Isten már is valami wellness forrásá válik. Az öröm forrásává. És ezzel nem az a baj, testvérek, hogy az igen ne beszélne arról, hogy nem Istentől származik az öröm. Dehogy nem. Hisszük azt, hogy őtől származik az igazi öröm. Az evangélium, az örömhír. És igenis, Pál apostol révén felszólít bennünket arra, hogy mindenkor örüljetek. De ez az öröm, testvérek, nem a világ öröme, hanem Isten öröme. Ne keverjük össze a testi vágyainkat, kívánságainkat az Istenben való igazi örömmel. Nem szabad összekevernünk és összetévesztenünk a kettőt. Isten arról is beszél, hogy az övéinek ebben az életben sok szomorúsága is van, ahogy Náhum korában is volt. És abban az esetben az öröm nem a kényelmet és nem más jelentett, hanem az, hogy létezik vigasztalás. Ez volt az öröm, hogy Isten vigasztalást adott a sok nyomorúság közepette. És miután megtér az ember, és megváltozik a saját öröme, hogy minek örül igazán, felfedezi az Úrban való igazi örömöt, úgy, testvéreim, a szomorúságunknak is meg kellene, hogy változnia. Annak, hogy miért szomorodunk el, mi az, ami fáj nekünk. Ne csak az örömet keressük, hanem lássuk meg, hogy a szívünk változott-e abban, hogy Isten dolgai miatt szomorodom el. Többi nem lehet az a legnagyobb szomorúságom, hogy a vágyaimat nem tudom kielégíteni ebben az életben, hanem a szomorúságunkban is Istenhez kell igazodnunk. Ezért ez az ige hadd tegye fel nekünk azt a kérdést, hogy megváltozott-e már a szívedben az, hogy miért bánkodsz, és miért vagy szomorú. Ott hordozod te is a szívedben azoknak a sorsát, akik hátat fordítottak Istennek, ahogy a júdeaiak tették Izraellel. Bánkodsz te is azon, ha látod testvéretet Isten ítélete felé haladni? Elviseled-e, elhordozod-e azokat a terheket, amelyeket Isten más emberek bűnei által rád helyez, ahogyan az asszírok elnyomták Júdát, és érezték a napi igát magukon? Képes, hogy-e elhordozni ezt, vagy minden áron csak a kényelmet és nyugalmat akarjuk? Imádkozol-e népedért, egyházadért, gyülekezetedért, és teszel-e valamit annak jólétéért? Fáj-e az, ha azt tapasztalod magad körül, hogy Isten gyalázzák? Az, hogy a gyülekezeten belül a testvéred nem Istenhez fordul vigasztaláshoz, hanem másban keresi azt? Fáj-e ez neked, és szomorú vagy-e emiatt? Isten sokszor téged is büntet, mert az igében meg van írva, hogy mint atya szeret bennünket. És ez a szeretet azt is jelenti, hogy mint atya megfed bennünket. Ha nem feddene, nem lennénk fiak. Nem szeretne bennünket. Terheket és fájdalmakat ad, hogy elhordozzad azt, és erősödjön a hited általuk. Amikor mások látják ezeket a terheket az életedben, és azt mondják, hogy milyen Isten az, aki ilyet megenged, hogy bekövetkezzék az övéi életében, aki hagyja, hogy ilyen súlyos veszteség érjen, vagy ilyen szomorúság, amikor így gyalázzák Isten nevét, vagy kicsinyítik le, hogy nekem az ilyen Isten nem kell, elszomorodsz a szívedben, és szót emelsz azért, hogy csodálatos Urunk van. Az én Atyám teszi ezt, és engedi meg. Összefoglalva a kérdést, olyan dolgokért bánkodsz-e, amelyek miatt Istentől jövő vigasztalásra szorulsz? Vagy csak a testi vágyaid beteljesülhetlensége miatt vagy szomorú, mert nem kapod meg azokat a testi dolgokat, amiket szeretnél? Isten vigasztalást ad az ő népének, de csak azok számára lesz az elfogadható és elegendő, aki nem e világ mulandó dolgai miatt bánkódik, hanem Isten országának ügye miatt. Fele barátaik hitetlensége és veszedelembe való tartása miatt, vagy éppen saját bűnei miatt. Isten a vigasztalásról beszél, de valóban beláttuk-e már azt, hogy csak is őrá van szükségünk ahhoz, hogy megvigasztalódjunk. Oly sok minden vigasztal bennünket, és oly sok mindenben nincs benne Isten. Megtanultunk-e úgy elszomorodni, ahogyan Jézus Krisztus is az élete folyamán többször tette, ahogy az evangéliumok bizonyságot tesznek róla. Gondoljunk csak a Jeruzsálembe való bevonulására. Meglátja a várost, és elkezdi siratni. Hányszor akartalak összegyűjteni téged, ó Jeruzsálem, mint tyúk teszi a csibéivel, és te nem ismerted fel a te meglátogatásod idejét. Megtanultunk-e Isten szerint szomorkodni is, és nem csak örvendezni, mindkettőre szükség van, de szomorkodni is meg kell tanulni. Másodszor azt a kérdést teszi fel nekünk ez az ige, hogyha Isten szerint megszomorodunk, akkor valóban ő benne találjuk meg az egyetlen vigasztalásunkat. Isten maga a vigasztalás, vagy másban keressük azt? Azokban az áldásokban, amiket ő tud csak adni. Fontosabb az áldás, mint az ő személye. Mert még mielőtt a próféta rátérne arra, hogy el fog pusztulni Ninive, amire az ember azt mondaná, hogy a judeaiak számára némi vigaszt jelenthetne, hogy Isten bosszút áll a testvéreiket elpusztító birodalmon, mielőtt még ezt bejelenteni a próféta, előbb Istenről beszél. Ő rámutat, nem a pusztulásra, hogy Isten népe őt lássa meg, mint a vigasztalás egyedüli forrása. Náhum könyvének eleje Isten bosszúállásáról, végtelen hatalmáról, népe iránti hűségéről szól, mert az akkori hívők számára ezek megláttatása jelentett vigaszt. De lássuk meg a lényeget, hogy Isten mindig saját maga megmutatásával és megláttatásával vigasztal bennünket. Azzal, hogy magáról beszél. Gondoljunk Pál apostolra. Azt mondja, hogy a sátán angyala kísértette őt, fájdalom volt az életében, többször könyörgött, hogy vegye el az Úr azt, és mit mondott neki az Úr? Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Nem vette el a fájdalmat. Adott vigasztalást az Úr? Igen, a kegyelmét mutatta meg. És az, hogy ez a kegyelem elég. És Pálnak ez, értsük jó, használt? Pál azt mondta, hogy hát köszönöm ezt is, Uram, de azért jó lenne, ha tényleg eltűnne. Nem ezt mondta, azt mondta, hogy dicsekszem ezentúl az én gyöngeségeimmel és erőtlenségeimmel, hogy Isten kegyelme mutatkozzék meg még inkább rajtam keresztül. Az apostol vigasztalást kapott az Úrtól, mert meglátta őt, mint kegyelmes Istent. A mások bűneitől oly sokat szenvedő Dávid királyt igazságosságával vigasztalta meg az Úr. fele életén át üldözték ezt a szegény embert, igazságtalanul, mindennel vádolva. És a zsoltárokban ő kifakad. A zsoltárok elején panaszkodik az Úrnak, elmondja, hogy mi minden van a szívében. De a zsoltár végén mindig az Úr megmutatja magát. És amikor Dávid meglátja őt, vigaszt kap és vigaszt nyer. Nem fejeződött be az üldöztetés, csak későn. De mégis volt vigasz, mert az Urat meglátta. A bűnei miatt bánkódott, Isten nem-e azzal vigasztalja, hogy megmutatja az ő irgalmasságát. Máté, a vámszedő, aki el tudta volna mondani, hogy mennyi bűnt követett el, vajon nem annak örvendezett el, hogy az Úr Jézus odament, és őt is bűnös vámszedőként elhívta tanítványul. És ezzel is megmutatva azt, hogy ő a bűnösöket jött megmenteni. Nem ez volt-e Máté vigasztalása? A másoktól jogtalanul szenvedőt pedig Isten hűségével és bosszújával vigasztalja, ahogy tette ezt Júda népével, Náhum idejében. Minden esetben lássuk meg, testvéreim, a vigasztalás Isten maga. Ezért nem helyes az a megállapítás, hogy Isten népe számára a niniveiek pusztulása volt a vigasztalás, mert azt csak is Isten igazságos ítéletében, végtelen hatalmában és népe iránti hűségében, azaz ő benne kapták meg. Ő benne kaptak vigasztalást. Mert gondoljuk végig, ha az ember csak a bosszút akarja, Uram, mutasd meg a te haragodat, sújts le rá, akkor a legtöbb esetben a harag és a gyűlölet, a megbocsátani nem tudás vezérli az embert. Ez pedig nem megvigasztalódáshoz, hanem az emberi gonoszság megéléséhez és kiteljesedéséhez vezet csak. A bosszú és gyűlölet nem ad lelki békét. Egyedül Istenben találhat az ember békét és vigasztalást, és abban, hogy ő igazságosan és irgalmasan cselekszik. Ezzel vigasztalta Isten az ő népét Náhum által. Hogy igen, Isten igazságos, bosszú álló az ő ellenségein. És harmadszor nézzük is ezt meg, hogy részletesebben mi az, amivel vigasztalta az Úr az ő akkori népét, ami számunkra is vigasztalás lehet. A proféta először arról beszél, hogy az Úr féltőn szerető Isten. Hűséges az ő népéhez, de ő is hűséget vár tőlünk. Az eredeti szó árnyaltabb jelentése talán az lehetne, hogy az Úr a vele való személyes kapcsolatában nem tűri el a gonoszságot és a hűtlenséget. Hosszan tűr, ezt a harmadik ige vers is hangsúlyozza. Megengedi sokszor, hogy hátat fordítsunk, és ő, mint jó pásztor, utánunk jön és visszavisz minket. Hosszan tűr, mert türelmes, de egy idő után nem hagyja, hogy a saját dicsőségén csorba essék. Ezért beszél a második versben háromszor is arról, hogy Isten bosszú álló. Buzgón szerető és bosszú álló Isten az Úr. Bosszú álló az Úr és telve haraggal, bosszút áll az Úr az ő ellenségén, és haragot tart az ő gyűlölői ellen. Féltőn szerető. De nem mindenkivel szemben bosszú álló. És ez az, amit a második vers ugyancsak hangsúlyoz. Mert az ő ellenségeivel és az ő gyűlölőkkel szemben áll bosszút az Úr. Ezt azonban nem mindig a bűn elkövetése után teszi meg. És ez gyakran megtévez bennünket, testvérek. Azt gondoljuk, hogy valami történt, valami rosszat követtek el ellenem, és már is csapkodunk az asztalra, hogy hát igazságot, elégtételt követelünk, és nem történik semmi. Mert az Úr hosszan tűr, ahogy a Ninive esetében is volt. Ninive Jónás próféta révén megismerhette Isten kegyelmét, és hittek is benne. Jónás könyve bizonyságot tesz erről. Ám a város ezek után mégis megromlott, hűtlenné lett, és Isten népét, Izraelt, onnan Jónás maga is elszármazott, Isten népét, amiről tudták az asszírok, hogy az az Úr népe, megtámadták, országukat földig rombolták. Ezek után azonban nem következett Isten azonnali ítélete, hanem ahogyan a harmadik versben olvashatjuk, Isten hosszantűrt. És ez a hosszantűrés több mint 100 évet jelentett, mert Ninivét 612-ben rombolták le a babiloniaiak, és a Izrael pusztulása 722-ben volt. Több mint 100 év telt el. Isten hosszantűr, mert nem a bosszú az, ami vezérli őt. Bosszú álló az Úr, telve haraggal, de nem a bosszúja az, ami első sorban meghatározza őt, hanem az, hogy ő irgalmas és kegyelmes Isten. Hagy időt a megtérésre, hagy időt a bűnbánatra. Amikor tehát egyszerre beszél ez az ige szakasz Isten irgalmáról, bosszújáról, jogos ítéletéről és hosszú tűréséről, akkor az egészet egyben, egy folyamat részeként kell azt meglátnunk, testvérek. Az, hogy Isten nem azonnal büntet valamilyen bűnt, az nem igazolja azt a tettet. Sokszor ezt gondoljuk. Valami gonosz történt velem szemben, az biztos rossz volt, meg kell bűnhődni. De nem történik büntetés, mert Isten hosszú tűrő, és akkor gyakran elbizonytalanodunk, hogy akkor lehet, hogy mégiscsak jogos volt. Lehet, hogy tényleg az Úrtól jött. De ez nem, a büntetés elmaradása nem igazolja a bűn jóságát. És az sem jelenti a Isten hosszú tűrése, hogy elfeledkezett volna bizonyos bűnökről. Mert minden bűnt számon kér. És minden bűnt megbüntet. És az sem jelenti Isten hosszú tűrése, hogy nem foglalkozik az ő gyermekeivel. Mert még gyakran ezt hisszük. Isten hagyja, hogy annyi szenvedés, fájdalom érjen bennünket. Hol van ő? Valamit tettem, ami miatt hátat fordított nekem. Valami miatt csökkent volna az Úr irántam való szerelme. Nem, hosszantűr. Ennyi történik, testvérek. Hosszantűr az Úr. És mindvégig velünk van. Mindeközben pedig az ember várja Isten ítéletét. Nem szabad azt gondolnunk, hogy Isten erőtlenné lett, mert ezt is szoktuk gondolni. Ahogy a Isten hosszantűrése nem azonos az, hogy erőtlen. Miért nem bünteti meg? Hát mert nem tudja. Ugyanezt nem mondjuk ki. Egyetlen hívő ember sem mondaná ezt ki, hogy Isten erőtlen. De vajon a szívünkben, annak mélyén, hányan gondoljuk ezt? Ó, Uram, nem tudtad volna azt megakadályozni, hogy őt ne veszítsem el, hogy azt ne halljam, hogy azt ne történjen meg velem. Hányszor vonjuk őt kérdőre, hogy ó, Uram, mintha te nem lennél elég hatalmas. Ezért kezd el a próféta Isten hatalmáról beszélni, hogy ne gondoljuk azt, hogy Isten erőtlen. A képek, amiket használ, részben csodálatosan megjelenítik Isten hatalmának nagyságát, részben pedig alázatra és jogos félelemre. Isten félelemre kellene, hogy indítsanak minket. Hadd olvassam fel még egyszer, testvérek, ezt a szakaszt, és most annak úgy hallgassuk, hogy abban Isten hatalmának nagyságát vegyük észre. Hosszú tűrő az Úr, és nagy hatalmú, nem hagy büntetlenül. Szélvészben és viharban van az Úrnak útja. Értjük ezt a képet. A vihar és a szélvész mindent elsöpör maga elől. Alig van néhány dolog, ami megáll ellene. Az Úr haragja és ilyen erejű. Lábainak pora a felhő. Amikor az ember egy poros földű útra dobbant egyet, akkor por száll fel. Amikor az Úr lép a poros útra, azt mondja a proféta, hogy a felhők keletkeznek, olyan hatalmas ő. Megfeddi a tengert, és kiapasztja azt, és minden folyamat kiszáraszt. Hogy ne tenné meg? A vörös tengerrel nem tette meg? A Jordánnal nem tette meg? Hogy ne? Mekkora erő és hatalom kell ehhez? Elfonnyad a Básán és a Kármel, és a Libánon virága elfonnyad. Mind gazdag termővidék, és egyszer csak elfonnyadnak. A hegyek reszketnek előtte, és a halok szétmállanak. A hatalmas hegyek, az erőt szimbolizáló hegyek, amelyet az ember nem tud arrébb mozdítani. Tekintetétől megrendül a föld, és a világ, és minden, ami rajta él. Kell ezt magyarázni? Kiállhatna meg haragja előtt, és kibírhatná ki búsulásának tüzét? Heve szétfoly, mint a láng, mint a kis szikrától. Lángra kap az erdő, és a tűz szétterjed. Olyan az ő haragja. És a kőszálak is szétpollanak tőle. A kő az egyik legkeményebb anyag. Kicsoda állhat meg az Úr haragja előtt? Jogos a proféta kérdése. És a beképzelt ember mégis azt hiszi, hogy majd én megállok. Saját gőgünket és beképzeltségünket leplezi le az Úr akkor, amikor ezeket az igeverseket olvasva nem érezzük magunkat sem porszemnek, és nem vagyunk hajlandók megalázni szívünket Isten előtt. Ilyen hatalommal szembesülve az ember büszkén és gőgösen megáll. Olyan már szép képek ezek. De mi közöm nekem hozzá? Az, hogy porszem vagy, és meg kell, hogy alázd magadat Isten előtt. Ugyanakkor nem szabad, hogy Isten haragjának és végtelen hatalmának megjelenése annyira megfélemlítsen minket, hogy ne gondoljuk őt jó és kegyelmes atyáknak is. Ezért a proféta a 7. verssel folytatja, hogy jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és ismeri a benne bízókat. Haragját ellenségei és az őt gyűlölők érzik majd. És hogy a hívők ne rettenjenek meg tőle annyira, hogy ne akarjanak hozzá közeledni, ezért, mint szerető atya is kijelenti magát. Szükség is van erre, testvérek, mert sokszor azt gondoljuk, hogy ha hosszantűr az Úr, akkor ez a harag sosem fog megjelenni. Valóban ebben az életben nem is. Mert Isten kijelölt egy napot, az ítélet napját, amikor megmutatja az ő haragját. És egy másik napot, ami megtörtént, ott a Golgotai kereszten. Megmutatta az ő haragját. Az istentelenek azt gondolják, hogy nincs mitől félniük. Miért? Hát mert ők Isten tulajdonságainak jó oldalát nézik csak. Azt gondolják, hogy hát igen, Isten türelmes, késedelmes a haragra, kegyelmes, jóságos. Nem kell ezért nekem törődnöm a bűneimmel. Nem kell a bűneim ellen harcolnom. Majd úgyis megbocsátatnak, nem? De hogy az istentelenek ne bújjanak ezek mögé, a tulajdonságai mögé. Isten rámutat arra, hogy ő hatalmas erejű és hosszú tűrő. Lehet, hogy most nem érzed, de ő nagy hatalma. És számunkra pedig, hívők számára, bátorításként beszél magáról, mint jó és kegyelmes Úrról. A jó tulajdonságai türelme miatt nem szabad lenéznünk őt. És a türelmével való visszaéléssel szemben a proféta azt mondja, hogy az Úr fel van fegyverkezve bármelyik pillanatban arra, hogy teljes erejével bosszút álljon. És akkor senki nem menekülhet meg előle. De a hívő nép számára Isten jósága az, ami a igazi vigasztalás. Isten jóságos, és ezért nem kell félnem, hogy bosszút áll rajtam. Mert az ő jósága azt jelenti, hogy inkább szenvedett ő helyettünk, mint hogy mi szenvedjünk az ő haragjától. Amíg Isten hosszan tűr, addig népének is sok esetben tűrnie kell. Az, hogy Isten ebben az életben nem tesz mindenben igazságot, azt jelenti, hogy igenis nekünk meg kell tanulni a türelmet, a hosszan való tűrést. És ez sok esetben azt jelenti, hogy sokat kell szenvednünk. Néha mások gonoszsága miatt, néha hitünk miatt, néha saját bűneink miatt. De még ezek között, a szorongatások között is Isten a mi erősségünk, mert ezzel folytatja, hogy jó az Úr, és erősség a szorongatásban. Nem csak azt mondja, hogy vigasztalásra van szükséged, nem csak rámutat arra, hogy az Úrban van ez, hanem azt mondja, hogy a szorongatás idejében is lehet erőd, kaphatsz erőt Istentől, mert ő az erősség a szorongatás idején. Hosszan kell tűrni, ezt meg kell tanulni, de kapsz hozzá erőt az Úrban. Az erő őtőle van. Isten nem csak azzal vigasztalja a népét, hogy ő igazságos, hanem erőt ad elhordozni a hétköznapok fájdalmait, terheit. Dávid király számtalan alkalommal fordult Istenhez, és vallotta meg azt, hogy ő erősség a szorongatás idején. Mert a zsoltárokban így nevezi őt, hogy Isten az én váram, kősziklám, menedékem és oltalmam. A szorongatás idején hozzá lehet fordulni. Isten a mi erősségünk, mert erőt ad türelmesnek maradni, és erőt ad elhordozni, amit mi emberfelettinek gondolunk. De azt is hozzáteszi a próféta, hogy Isten ismeri a benne bízókat. Mit jelent ez? Afelől akar minket biztosítani a próféta, hogy Isten szemei mindig rajtunk vannak. Mert csak az ismerheti a benne bízókat, aki állandóan rájuk néz és velük foglalkozik. Azaz, Isten ismer minket, azt jelenti, hogy gondja van ránk a nyomorúság idején is, még hogyha ezt nekünk nehéz is elhinnünk. Mert Isten ismeri a benne bízókat. Ez a vigasz, amit Isten harmadszor ad a szorongatás közepette az övéinek. És végül hadd mutassak rá, testvérek, arra, ami lehetővé tette ezt a vigasztalást, hogy a miénk lehessen. Jézus Krisztus Golgotai keresztére hadd mutassak rá, hogy az a végtelen hatalom, amelyről a próféta korábban itt beszél, hogy még a hegyek is remegnek tőle, a tekintetétől megrendül az egész világ, az a végtelen hatalom, és az a harag, amit Isten érez a bűn miatt, az Jézus Krisztuson töltetett ki a Golgotai kereszten. Isten teljes haragjával és hatalmával büntette meg őt. Értünk, hogy nem minket büntessen. Hogy mekkora áldozat történt ott a Golgotai kereszten, azt így értjük meg, ha meglátjuk Isten haragjának nagyságát ezekben az igeversekben, és elhisszük azt, hogy mindez Jézus Krisztus elhordozta és elviselte. Ő egész élete során tűrte az ellene elkövetett bűnöket. Tűrte azt, hogy nem hittek benne, hogy ő Istentől jött és Isten gyermeke. Hosszan tűrt, amire tanít bennünket az Úr, elszomorodott azon, hogy Isten országa nem terjed, mert az emberek szívei kemények. De megmutatta azt, hogy jóságos az Úr. Kimutatta volna meg ezt leginkább, ha nem ő, az ő életén keresztül láthatjuk meg leginkább. És azt az igazságot is nem az ő életében látjuk beteljesedve, hogy erősség a szorongatásban, ott a Golgotai kereszten a világ bűneit, az övének bűneit hordozva, vajon nem állt-e meg ő mindvégig, és mint bárány nem nyitotta ki az ő száját? Mert megtapasztalta, hogy az Úr, a mi mennyei édesatyánk, erősség a szorongatásban. És ő ismeri a benne bízókat. Jézus Krisztus ezt magáról is mondja, a jó pásztorról. A jó pásztor ismeri az ő juhait. Igaz ez az örömhír. Jó az Úr, erősség a szorongatásban, és ő ismeri az övéit. Összefoglalom az elhangzottakat, testvérek. Isten vigasztalja azokat, akik ő szerinte tudnak és megtanultak bánkódni, és ez a vigasz mindig az ő személye maga, magát mutatja meg. A nyomorúságban élőket türelemre buzdítja, ahogyan ő maga is hosszantűrő, jóságával, gondviselésével és erejével biztatja azokat, akik a szorongatás idején megerőtlenednek. És bátorít bennünket arra, hogy minden nap ilyen hatalmas úrként, de könyörülő és kegyelmes atyánként is lássuk meg őt, és így is kövessük. Adja meg Istennek szent lelke, hogy megtanuljunk mindig így Istenre nézni, ő szerinte szomorkodni, és ő szerinte igazi vigasztalást nyerni egyedül csak is ő belőle. Ő segítsen minket ebben. Az ígére felelve a 68. Zsoltár első versét énekeljük, amely így kezdődik, hogyha felindul az Isten, elkergettetnek szertelen minden nő ellenségé. Imádkozzunk. Köszönjük, kegyelmes mennyei édesatyánk, azt, hogy bár ilyen végtelen nagy hatalmad van, amelyre rácsodálkozhatunk az igében, köszönjük, hogy ezt mégsem ellenünk fordítod, mert könyörülő és irgalmas vagy. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy nem pusztán megjelenítetted az életedben mennyei atyánk hatalmát, hanem magadra vállaltad azt a bosszút, amely jogosabb minket érne bűneink miatt. És köszönjük, hogy haláloddal bűnbocsánatot, feltámadásoddal pedig az örök élet reménységét szerezted meg nekünk. Köszönjük, Szentlélek Isten, hogy nap mint nap ezt a hitet megőrzöd bennünk, és köszönjük neked, hogy ígédben újból és újból magadra mutatsz, mint végtelen Istenre, akitől jöhet az egyedüli vigasztalásunk. Bocsáss meg nekünk, hogy szívünk annyi földi dolog után vágyódik, és a megtérésünk előtti dolgok miatt szomorkodunk még mindig, és oly kevésszer csak a te országod ügyéért, a te neved gyaláztatásáért, vagy fele barátaink hitetlenségért és szenvedéséért. Kérünk, hogy formáld át szívünket ne csak az örömre, hanem az igazi, tőled való bűnbánatra és szomorúságra is, hogy képesek legyünk valóban fájlalni azt, hogy még családtagjaink, ismerőseink, barátaink még nem ismernek téged. De kérünk, Urunk, ne csak a fájdalmat keltsd fel a mi szívünkben, hanem az akaratot is, hogy hirdessünk téged ő számukra, mint az egyetlen utat, igazságot és életet, mint aki egyedül vagy bűnbocsánat és üdvösség forrása. Kérünk, adj bátorságot szólani, adj bátorságot téged követni, melletted dönteni élethelyzetekben. Áld meg, kérünk, Urunk, gyülekezetünk minden tagját, fiatalokat, időseket egyaránt. Add, Urunk, hogy mindvégig rád tekintsünk, és téged kövessünk. Áld meg családjainkat, te legyél azoknak feje, minden széthúzásnak, pártoskodásnak pedig te legyél, Urunk, a végetvetője. És kérünk, hogy formálj bennünket, igéd által segíts harcolnunk bűneinkkel, ó emberünkkel szemben, segíts naponként meggöldökölni magunkat, hogy meghalljunk a bűnnek, és éljünk te neked. Köszönjük neked, Urunk, gyülekezetünk közösségét, kérünk, hogy senki ne legyen egyedül itt, add, Urunk, hogy a testvéri közösség hadd lehessen olyan szoros, mint a test tagjai közötti. És kérünk téged, hogy minden alkalmunkon te hirdettessél, te legyél a középpontban, de kérünk, Urunk, egyházunk vezetőiért is, áld meg az ő munkálkodásukat, szolgálatukat, lelked bölcsessége irányítsa őket minden döntésükben. Így könyörgünk hazánkért, annak vezetőiért, Európa országának vezetőiért, ezekben a nehéz időkben, Urunk, te add a te lelked bölcsességét nekik, hogy igéd szerint, akaratod szerint tudjanak dönteni. És leginkább kérünk téged, Urunk, hogy a mi szívünk trónján nap mint nap te uralkodjál. Add, Urunk, hogy minden nap reggelenként hadd legyen ez a vágyunk, és egész nap hadd kísérjen bennünket az a kérdés, Uram, mit szeretnél, hogy cselekedjünk. Áld meg az előttünk álló hetet, és hadd köszönjük meg már előre is azt, amit remélünk, mert megígérted, hogy velünk leszel minden napon a világ végezetéig. És köszönjük, hogy a bennünk elkezdett munkát te végzed el, és hogy a bennünk lévő ige magvaknak te adsz növekedést. Legyen áldott ezért is a te háromszor szent neved. Amen. A mi Urunk így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A istentisztelet zárásaképpen az áldás vétele előtt a 199. számú dicséretet énekeljük, amelynek az első verse így kezdődik. Adjunk hálákat az Atya Istennek, mennynek és földnek, szent teremtőjének. Fogadjuk az Úr áldását. A békességes tűrésnek és vigasztalásnak Istene adja nektek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atyát. Amen.